zene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.
A havonta jelentkező népzenei világzenei műsorunk a Népzene közelről 7. epizódját hallják.
Pusztinai nagy hegy alatt, pusztinai nagy hegy alatt.
Miért kezd el egy fiatal lány nagybőgőzni? Mi az összekötő kapocs a görög és a magyar zenei tradíció között? Milyen kihívásokkal jár egy szólólemez elkészítése, vagy maga a főállású zenész élet? A műsorunk mai vendége Varga Veronika, énekes nagybőgős. Sokan gondolhatják, hogy egy zenész életútja viszonylag egyenes és egyértelmű. Gyerekkorában elkezd tanulni egy hangszeren, majd elvégzi a megfelelő iskolákat, aztán egész életében ezt folytatja. Nos, nincs ez mindig így. Erre jó példa Varga Veronika, aki klasszikus hegedűsből lett népi énekes, nagybőgős, sőt tamburabőgős. Énekelni is eredetileg magyar népdalokat kezdett, de aztán a görög és a balkáni dallamok annyira megragadták, hogy ez vált az igazi profiljává. Számos formációban találkozhatunk vele, és 2025 végén jelent meg az első szólóalbuma a német CPL Music kiadásában, ami szép nemzetközi sajtóvisszhangot váltott ki. A fiatal előadó emellett görög dalworkshopokat tart, több sajtóorgánumban is találkozhatunk az írásaival, és művészi coachként is kipróbálta magát, vagyis bőven volt mit kérdeznünk tőle. Ugyan elsősorban énekesként szoktak téged említeni, de mégis hadd kezdjek egy sztereotípiával, amivel biztos találkoztál már. Más műfajokban, például a komoly zenében vagy a jazzben több női bőgös is ismert, de itthon a népzene életben ez viszonylag ritka. Elárulnád, hogy miért pont ezen a hangszeren kezdtél el játszani?
A sztoria ennek a hangszerválasztásnak nem kifejezetten izgalmas, de szerintem, vagy az én életemben mégiscsak nagy jelentősége van, mert hogy egyébként ez egy fontos személyhez kötődik. Én gyerekként talán 9 évig hegedültem, és Zalaegerszegen történt ez a dolog. Ott volt egy ifjúsági vonószenekar, amiben játszottam, és a karmester nagybőgős volt. Hát akkor még nagyon kicsi voltam, vagy fiatal voltam, és nem tudtam, hogy pontosan mik a körülmények, de az történt, hogy a karmesterünket ki akarták rúgni az állásából. Itt 30 gyerekről volt szó, akik a zenekarban részt vettek, és mindannyian nagyon-nagyon szerettük a karmesterünket, és valamelyik idősebb gyerek kitalálta, hogy akkor mondjuk iratkozzunk be többen nagybőgőre, mert hogy ő nagybőgő tanár, és akkor biztosan megmenthetjük őt. És ez be is jött, talán 6-7-en átjelentkeztünk klasszikus nagybőgőre, és hát én bele se gondoltam abba, hogy ez mivel járhat, hogy, ja, hogy akkor kell, hogy legyen nagybőgő, meg nyilván ez egy nagyon más fizikumú dolog, és tőlem is más technikát, vagy más mozdulatokat igényel, szóval ez így történt, mindenféle átgondolás nélkül kezdtem bele a nagybőgőzésbe, és aztán valahogy, ahogy eltelt egy év vagy másfél év klasszikus bőgőzéssel, nagyon megszerettem, és nagyon érdekesnek találtam, és aztán a magyar népzenében találtam magamnak helyet, nagybőgősként és énekesként, és aztán jó pár évet eltöltöttem így. Például a Havasréti Pálnál is tanultam, aztán a Dor Robinál is tanultam, szóval elég sokféle élmény volt így, vagy sokféle tanulás volt aztán a nagybőgő kapcsán az életemben.
És játszottál vonószenekarban is akkor?
Egy darabig próbálkoztam a vonószenekarban is nagybőgőzéssel, de az túl nehéz volt így hirtelen, szóval az aztán nem volt nagyon hosszú életű nekem.
De aztán akkor az egyetemi éveid alatt ez visszaköszönt?
Olyannyira visszaköszönt, hogy igazából még társhangszerem is volt egy rövid ideig a nagybőgő, és végül úgy állapodtunk meg, én és a nagybőgő, hogy akkor ezt így folytatjuk, de nem teljesen ilyen klasszikus formában, mert hogy jött a Babra zenekar még az egyetemi évek alatt, és ott egy jó ideig klasszikus bőgőn játszottam délszláv zenét, ugye ez tambura zene, a Babra repertoárja, és aztán valahogy a többiek is, meg nyilván más motivációim is voltak, de szóval rábeszéltek így összességében, hogy próbáljam ki a tambura bőgőt, és így végül a tambura bőgőre váltottam, és a klasszikus nagybőgő már kb. Így nagyon-nagyon töredéke annak, ami most nekem a nagybőgőzésről szól.
A magyar népzene után hogy fordult az érdeklődésed a balkáni és a görög népzenék irányába?
Ez annyira intuitív, meg annyira véletlenszerű folyamat volt, hogy magam sem tudom, hogy kapcsolódtam rá erre a fajta zenére ennyire mélyen. Nyilván az, hogy a magyar népzene nagyon megfogott, és abban nagyon-nagyon belemerültem, elsősorban énekesként, az nagyon meghatározta, hogy aztán egyáltalán mi az én zenei érdeklődésem. Szóval egy idő után persze azt vettem észre, hogy jobban tetszenek azok a zenék, amik kicsit, nem is tudom, most így nagyon távolról úgy tudnám megfogalmazni, hogy kicsit orientálisabb jellegűek, vagy nagyon díszesek, de mondjuk kevés hangból építkeznek. Tehát például a moldvai zene az, ami hozzám nagyon közel állt mindig is, és egyszerűen olyan emberek jöttek az életembe, meg olyan zenei inspirációk, amik végül is azt az érzetet keltették bennem már nagyon korán, hogy nekem a felé, a zene felé kell mennem, tehát a délszláv és a görög zene felé, és ezt az erősítette meg egyébként, hogy hát nyilván meghallgattam rengeteg zenét, tehát akkor a YouTube volt az elsődleges forrás, hiszen élőben nem tudtam ilyet hallgatni. Itthon. Ez egy óriási nagy keresés volt, és találatok persze, és az ember ilyenkor folyton azt érzi, hogy egyre közelebb kerül, és aztán eldöntöttem, hogy elmegyek Görögországba egy Erasmusos fél évre, na és akkor az a görög zenét abszolút előtérbe helyezte az életemben, de egyébként az az időszak, és azok a tanulási folyamatok, amik ott voltak, szerintem nagyon befolyásolták azt, hogy most a balkáni zenék többségéhez hogy állok hozzá.
Olyannyira, hogy görögül is megtanultál.
Igen, ez egy nagyon fontos része volt annak, hogy én milyen szinten képzelem el azt, hogy én ezzel a zenével foglalkozni fogok. Az egy nagy előny, hogy az ember tud bármilyen más nyelven, ahogy énekelni szeretne például. De például a szerb nyelvet továbbra sem tanultam meg, viszont szerbül is énekelek folyamatosan, a Budapest-mében is, meg a Babrában is. Szóval ez például még egy terv nekem, vagy egy ilyen misszió, hogy ezt is felvegyem majd, ezt a fonalat.
A Vreme a Valkánia nevű formáció felvételét fogjuk hallani, amelyen Varga Veronika és Kis György Ilka énekel.
Uvek vedra nas ne analiz
Beszéljünk a True Picture szólólemezedről, ami 2025-ben jelent meg, és számos pozitív cikk, listahelyezés köthető hozzá. Mi indított el azon az úton, hogy szóló karrierbe kezdj?
A szóló megjelenés nekem mindig egy nagyon vágyott dolog volt, de közben meg nagyon félelmetes. Tehát én világéletemben zenekarban működtem, és amikor ki kellett állni például egyedül énekelni, vagy gyerekként hegedülni, nekem az egy borzalmas élmény volt mindig. Viszont az, hogy lett egy ilyen hangszerem, ami igazából egy támaszt nyújt, most igazából viccesen fizikailag is nézhetnénk ezt a dolgot, de hogy átvitt értelemben is, hát lelkileg azért mégis egy fontos dolog, hogy ott van egy hangszer veled. Az valahogy megerősítette bennem, hogy azok az ötletek, amik bennem mondjuk egy gyakorlás során felmerülnek, azok lehet, hogy másnak is érdekesek lehetnek, és egyszerűen lehet, hogy zeneileg egy olyan szint hoznak, vagy egy olyan megoldást villantanak fel, ami manapság nem annyira divatos, nem annyira eladható, de mondjuk hozzám meg nagyon-nagyon erősen kötődik. Szóval a szóló megjelenésben én azt tartom igazán fontosnak, hogy engem nagyon kifejezzen, vagy a zenéhez való kapcsolatomat nagyon kifejezze ez a forma.
Magukon a dalokon is azt éreztem, hogy nagyon sok nyugodt, és nem ez a harsány és bulizós, hanem inkább elmélyülősebb dallamok szerepelnek rajta. Ez is egy célod volt, hogy ezt az oldaladat hangsúlyozd ki?
Habár nem volt ilyen konkrét cél, mégis azzá vált egyébként közben, tehát nyilván is folyamatosan gondolkodtam azon, hogy mi miért került bele ebbe az anyagba, és az sem véletlen, hogy True Picture, vagyis hogy igaz kép ennek a lemeznek a címe. Ez a két dolog, amit most említettél, és a cím teljesen összefüggnek, meg a nevem jelentése egyébként pont ez, szóval szerintem az én személyiségem nem feltétlenül megfogható pont azokkal a zenékkel, amiket előadok, vagy hát amik ismertebbek már. Rám inkább valóban ez az extrovertáltság jellemző a valóságban. Ezt valóban nem tudtam még eléggé szerintem zenében kifejezni. Maga a repertoár egyébként teljesen véletlenszerű. Szóval az, hogy elmélyülős dallamok, vagy olyan kíséretet kapó dallamok jöttek létre, amilyenek most hallhatóak, az is egy természetes folyamat. Szóval van egy elképzelés, vagy volt egy elképzelés nyilván a végeredménnyel kapcsolatban, de nagyon intuitív a folyamat maga, és az, hogy hogyan állnak össze maguk a dallamok, az is egy jó részt egy improvizatív folyamatnak az eredménye. Szóval nagyon próbáltam beleereszteni magam abba a dologba, amiben egyébként kevésbé tudom, hogy most így valami lesz, és nem tudom pontos, hogy mi.
Több olyan dal, ami szerepel a lemezeden, ami valamilyen alt-tó dalból indul ki, akár magyar vagy más népek dallamai. Ehhez a műfajhoz van valami különös kötődésed, vagy ennek valami más oka volt?
Nekem ez a lemez egyébként, főleg így utólag egy nagyon nagy talány így magammal kapcsolatban. Amikor készült a lemezanyag, gyakoroltam a dalokat, persze feltűnt, hogy ó, ez is egy altató, de akkor inkább azt hiszem, hogy jó ideig a zenei részre koncentráltam, és kevésbé a háttérre, tehát hogy mondjuk milyen műfaj ez, amit én választok. És szerintem van valamilyen tudatalatti oka annak, hogy miért ilyen sok az altató. Szerintem én ebben a dologban egy nagyon nagy mértékű megnyugvást is keresek, vagy kerestem. Egy ilyen kis otthont, vagy egy ilyen kényelmes, nekem otthonos, nekem biztonságos terepet próbáltam kialakítani, amellett egyébként, hogy ennek az anyagnak például a szóló előadása az egyáltalán nem kényelmes, vagy otthonos szituáció, de most menjünk vissza a felvételre. Szóval valószínűleg az altatók ezt is kifejezik, hogy egy teljesen önazonos és teljesen otthonos zenei buborékot szerettem volna magam köré vonni.
A True Picture lemezről következik egy görög dallam, az Esik Yimese.
Erhome. sikimase mesa sta aspraiasem 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 ja ξύπνα
pár részletbe kérlek, avasd be minket, hogy milyen inspirációkból dolgoztál, mennyi ideig készült ez a zenei anyag, és már ugyan mondtad, hogy nincs egy fő vezérlő elve a lemeznek, de hogy mégis mik azok a zenei elemek, amik fontosak számodra az alkotói folyamatban?
Az alapvetés az az volt, hogy mindenképp tradicionális dalokat használjak. Ez nem volt túlságosan megterhelő, vagy különleges, hiszen alapvetően én ezeket szeretem, és ezek állnak hozzám legközelebb. És amit említettem szintén, hogy sokszor improvizáció vezérelte ezeket az összeállításokat, és éppen ezért elég sok idő telt el addig, hogy én úgymond késznek nyilvánítottam ezeket a dalokat. Szerintem nincs ez az érzés a zenészek többségében, vagy az alkotók többségében, hogy na most kész, de ez is egy tanulási folyamat, hogy akkor valahol kell egy pontot tenni, és kész. Nagyjából ezt így másfél év után én megtettem. Egy darabig el is távolodtam magától az anyagtól, és aztán 24 nyarán tudtuk rögzíteni végül is a Lumenben Pap Dáviddal ezeket a dalocskákat, és ugye voltak közreműködőim is, itt is nagyon fontos volt nekem, hogy hívjak olyan embereket, akik hozzám zenében közel állnak, és tudom, hogy könnyű velük dolgozni, vagy könnyen ráéreznek arra, amit én szeretnék, és akkor így lett egy akapella dal is, egy görög akapella dal. Réti Benedek is harmonikázik egy görög dalban, és Jón Kurteánu cimbalmozik még kettő számban. És aztán eltelt egy év, és nagyon sok segítséget kaptam Weyer Balázstól azzal kapcsolatban, hogy aztán mi legyen ezzel a felvétellel, mert nem akartam csak valahogy valakinél, valakivel ezt így kiadni, mert azt éreztem, hogy ennél ez már sokkal többet jelent nekem, és azt szerettem volna, hogyha lehetne bármilyen reakció, vagy bármilyen visszajelzés a munkámról, esetleg egy olyan körből is, ami nem közvetlenül az én környezetem. Szóval így 2025 végére sikerült kiadni ezt a lemezt. Szerintem így összesen 2 év, ami ebben benne van, és a németországi kiadó pedig azóta is, hogy ez a kiadás megtörtént, rendkívül sok munkát fektetett abba, hogy a promóció meg a híradás ezzel kapcsolatban nagyon teljes legyen, és az elején, ahogy említetted, nagyon sok jó visszajelzés született, ezt a kiadónak is köszönhetem egyébként.
Sok dal van a lemezen, ami több szólamban hangzik fel, és az összes szólamot te énekled. Ezeket tervezed élőben is előadni? És hogyha igen, akkor hogyan?
Már volt erre egy elég komoly próbálkozás, igazából a Budapest Ritmo Fesztiválon idén volt egy koncert, ami tulajdonképpen ennek a lemeznek a bemutatására jött létre, és én bevetettem egy loopert, másképp nem gondolnám, hogy ezeket meg tudom valósítani, de aztán, ahogy gyakoroltam, sokszor rájöttem, hogy valójában az, hogy a lemezen mi hallatszik, és aztán élőben mi szólal meg, nem feltétlenül kell, hogy ugyanúgy legyen. Nagyon-nagyon más világ ez, és ebben eléggé bele kell még tanulnom. Szóval nagyon szeretném folytatni valamilyen formában, és nagyon szeretném élőben is továbbvinni, meg más dalokat is szeretnék majd behozni idővel, de megfontolandó, meg meggondolandó, hogy mennyi technikai plusz tudást igényel egy ilyen munka. Szóval remélem, hogy lesz rá energiám és motivációm, és abban is reménykedem tulajdonképpen, hogy erre van tér, és van közönség, mert egyéb iránt valószínűleg nem lenne értelme, hogy újra kiálljak egy ilyen anyaggal.
Mera Meroze, vagyis felvirratt a nap. Énekli a Lemonokiposz, Hódi Fruzsina, Zolnai Sára, Fehér Nóra és Varga Veronika.
Mera me.
See.
Több éve vezetsz énekes workshopokat, ahol főként görög dalokat tanítasz. Hogy lehet egy látszólag ennyire távoli zenei világot közelhozni itthon az emberekhez?
Pont mostanában gondolkodtam ezen, hogy miért, tényleg miért jönnek egyre többen ezekre a programokra, amiket csinálok, és végül visszakerültem ahhoz a pillanathoz, hogy saját magamon kezdjek el gondolkodni, hogy én miért vonzódom ennyire ehhez az egészhez, és igazából mindenkinek, nekem és a többieknek is, akik felfedezték ezeket a workshopokat, ugyanaz a kiindulásunk, hogy egyszerűen van egy ilyen láthatatlan szál az univerzumban, ami a művészet vagy a zene formájában tud megszületni, és az egy nagyon fontos részünké válik. Nekünk, akik ezt választottuk, nekünk valószínűleg ez egy ilyen valamilyen hiányzó részünk, fogalmam sincs, ezt sokféleképpen meg lehetne magyarázni. Az én olvasatomban nagyon sok embert érdekel ez, de amúgy, ha reálisan meg objektíven ránézünk, azért ez egy nagyon-nagyon kicsi kör. Maga a görög zene és a görög kultúra nagyon-nagyon népszerű Magyarországon, de az a szelet, amit én szeretnék átadni vagy bemutatni, az valójában ismeretlen. Szóval úgy lehet szerintem ezt a távoli világot közelíteni, hogy megmutatjuk azokat az ismérveit vagy jegyeit, amik a sztereotípiákon kívül állnak.
A személyes projektjeid mellett több formáció is köthető a nevedhez. Hogyan tudod ezeket mind összeegyeztetni?
Ezt nagyon sokan kérdezik, hogy tud életben maradni minden. Egyébként nem tud életben maradni minden. Tehát az összeegyeztethetősége ennek a sok mindennek azért eléggé egy nehéz terep. És egyébként így organikusan változnak dolgok, és hol az egyik, hol a másik kerül kicsit előtérbe. Szerintem az, hogy így emberileg több átfedés van a formációk között. Egyrészt segít is, meg hátráltatja is ezeknek a fennmaradását. Én azt gondolom, hogy ha van egy ötletem mondjuk, vagy van egy lehetőség, akkor azokat mindig igyekszem kihasználni, és akkor mindig az adott formációt, a leginkább odaillő formációt fogom előtérbe helyezni. Azt gondolom, hogy ehhez egy teljes állású szemlélet kell, akinek mondjuk van egy másik állása, vagy félállása, nem zenei vonatkozású. Ennyi formációt nem hiszem, hogy tudna működtetni. Elképesztő mennyiségű időt kell arra fordítani, magára a kapcsolattartásra, hogy a zenekari tagokkal, vagy a projekt tagokkal tényleg szinte folyamatosan kapcsolatban legyünk. Nekem szerintem ebben van már elég sok tapasztalatom, és ezt látom egy kulcsmomentumnak, meg persze azt, hogy folyamatosan motiváló tényezőket hozzunk be. Tehát, hogyha én vagyok egy zenekarvezető, vagy projektvezető, akkor azt is vegyem figyelembe, hogy azért a többieknek is esetleg van egy másik, vagy több másik projektje, és én annak nagyon tudok örülni, és ez segít, hogyha én tudok hozni mindig valamit, amiről a többiek is érzik, hogy ez egy fejlődési lehetőség, vagy egy mérföldkő.
Milyen terveid vannak, és mikor hallhat téged legközelebb a közönség?
Így a nyárra egy úgymond szünetet szeretnék tartani, úgyhogy a nyáron már nem lesz koncert, viszont szeptemberben rögtön kettő olyan koncert is lesz, ami szerintem egy nagyon fontos momentuma így az elmúlt időszaknak. Az egyik, hogy az Esperiával a Fonóban fogunk játszani, és egy új koncertformát próbálunk majd ki. Azt szeretnénk kipróbálni, hogy hogyan működik az, hogyha nem egy ilyen klasszikus koncertformát képzelünk el, hanem mondjuk egy koncerttérbe egy ilyen taverna jellegű berendezést viszünk, és ezt az igazi görög taverna hangulatot próbáljuk meghonosítani, vagy oda képzelni. És aztán a Lemono Kiposz a Capella Projecttel is lesz, ugyanúgy a Fonóban egy koncertünk. Alapvetően görög népdalokat dolgozunk fel. Görög népzene, magyar zenei felhőben ez a projekt, tehát ez a kettő lesz. Tervből meg nagyon sok van, de ezeket így akkor tárom fel legszívesebben, hogyha már van valami számomra is kézzelfoghatóbb dolog.
Egy Rebeltikó, vagyis egy városi görög dallam következik az Esperia zenekar előadásában.
közelről kritikai rovata.
A népzene, mint alapanyag használata, stílusok ötvözése és egyfajta békebeli hangulat. Elsőre ezek jutnak eszünkbe a Kapca zenekar bemutatkozó albumáról. De nem állunk meg a felszínen, mai folkpiszkáló rovatunkban alaposan kivesézzük a fiatal formáció frissen megjelent lemezét.
Legény voltam, zabaratni járogattam. Mikor kicsi legény voltam, zabaratni járogattam. Mikor kicsi legény voltam, zabaratni járogattam. Fáj, 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 a szívem fáj. Mikor kicsi legény voltam, zabaratni járogattam. Fáj, 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 a szívem fáj. Szemedért fáj a szívem, szívedért, két fekete szemedért. Fáj a szívem, szívedért, két fekete szemedért. Fáj, fáj, fáj a szívem, fáj. Fáj a szívem, szívedért, két fekete szemedért. Fáj, fáj, fáj a szívem, fáj. Hajtani, ezt tudtam, szeretőt tartani tudtam. Markot hajtani, ezt tudtam, szeretőt tartani tudtam. Markot hajtani, ezt tudtam, szeretőt tartani tudtam. Fáj, 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 a szívem fáj. Markot hajtani, ezt tudtam, szeretőt tartani tudtam. Fáj, 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 a szívem fáj.
A zenekar ugyan még csak 4 éve alakult, de egyáltalán nem gyökértelen, hiszen más néven ugyan, de korábban is hasonló felállásban játszottak együtt, és mindegyikük felmenői, aktív szereplői a magyarországi, azon belül is a Sopron környéki népzenei életnek. 4 évvel ezelőtt viszont igazi fordulóponthoz érkeztek, hiszen lehetőségük adódott 9 hónapig az Egyesült Államokban, azon belül is a Tennessee állambeli Nashville környékén tanulni. Ez a vidék egy igazi zenei fellegvár. Több nagy hírű egyetem is működik itt, ahol könnyű zenét, jazz és bluegrass-t is oktatnak, többek közt olyan zenészek, mint Dan Bonner hegedűs, Tim Stafford gitáros, vagy Barry Bales nagybőgős, illetve a képzés egyik szellemi atya, Béla Fleck banjós. A Grammy-díjaikkal egy nagyobb raktárat meg lehetne tölteni. A fiúk tehát nem akármilyen zenei impulzusokat kaptak, ami erősen érezhető, főként Fajkusz Levente glisszandókban bővelkedő hegedűjátékán, illetve a könnyűzenésebb harmóniafűzéseken és szólamvezetéseken. Ha már Leventit említettük, ki kell emelni, hogy a hegedű mellett az ének oroszlán részét is ő viszi. Karakteres, kissé reszelős hangjával erős színfoltja a zenekarnak. Hallgassuk meg az album második trackjét, amely az Idegenföld címet kapta.
Engem anyám megátkozott, engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott csuhaja. Hogy a lábam meg ne álljon, meg ne álljon, mint idegen földön járjon csuhaja. Hogy a lábam meg ne álljon, meg ne álljon, mint idegen földön járjon csuhaja. Idegen földön jártamban, idegen földön jártamban, jutott nekem a bánatból csuhaja. Mert jutott, jut is, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek csuhaja. Mert jutott sok is, amíg élek, amíg bennem zeng a lélek csuhaja. Nincsen hibád, nincsen nagy, csak annyi, hogy szegény vagy, de szegény vagy. Mert nincsen hibád, nincsen nagy, de nincsen nagy, csak annyi, hogy szegény vagy, de szegény vagy. Mert nincsen hibád, nincsen nagy, de nincsen nagy, csak annyi, hogy idegen vagy csuhaja.
Nézzük meg, hogy miből is áll össze a zenei szövet. Ismertebb magyar népdalok, sokféle tájból és korból, igen szabadon kezelve, Talán így lehetne összefoglalni a kiindulási alapot, hiszen a csupán 6 trackből álló albumon, a dunántúli és az alföldi nótáktól a széki dallamokon át a moldvai énekekig, a balladától a kanásztáncig mindenre találunk példát. Olyan ez, mintha egy táncház találkozó medley volna, mindebből egy kicsi. Ám a játékmód, a harmónia világ már egy másik műfajba vezet át. Leginkább a 20-as, 30-as évek kávéházas slágerei ugranak be, amiket az éttermi roma zenekarok örökítettek tovább napjainkig. Mindehhez társul egy kissé talán hanyagnak, lazának mondható szövegprozódia, ami gyakori jellemzője a mai népzenéből kiinduló divatos zenekaroknak. Ha már itt tartunk, nem mehetünk el néhány erős áthallás mellett, amit elsősorban a Góbé vagy az Orevoár zenekar korai lemezeivel, illetve néhány Pásztor Hóra dallal érzünk. Persze ez nem feltétlenül baj, hiszen nem szégyen az elődökből inspirálódni, de a Kapca feldolgozásaiban sajnos kissé szegényesebb zenei ötletekkel találkozunk. Ugyan hozzányúlnak, megváltoztatnak több alkotóelemet is, de végig az érezhető, hogy az autentikus eljátszáshoz képest kicsit kevés ez a változtatás ahhoz, hogy igazándiból világzenéről beszélhessünk. Amikor hagyományos módon szólal meg egy-egy dallamrészlet, ott érezhető a biztos stílusismeret és hangszerkezelés. De például az idézőjeles jazz improvizációk már ingoványos terepet jelentenek a szólistáknak, és nem jutnak tovább a leapentaton vagy a blueskálák sablonos világán. Térjünk ki egy gondolat erejéig az énekre, mivel az itt alkalmazott technikai megoldás mélyebb kérdéseket is felvet. Az éneksávokon ugyanis erősen érezhető, hogy valamilyen hangmagasságkorrekciós algoritmus használtak. A legismertebbek ezek közül az autotune vagy a melodány, amelyeket a popzenében már több évtizede alkalmaznak, olyan mértékben, hogy mára már egyenesen stíluselemekké váltak. Egyszerűen fogalmazva, ezek az algoritmusok a hamisan intonált hangokat teszik helyre, illetve bármilyen hangot tetszőlegesen módosíthatunk a segítségükkel. Nem állítjuk, hogy a népzenében tilos lenne ezeket alkalmazni, de talán arra nem árt törekedni, hogy az eredmény még hihető maradjon. Nos, itt az az érzésünk, mintha néha nem is emberi hangot hallanánk, hanem valamilyen AI hangsegéd búgna a fülünkbe, ami finoman szólva is szokatlan és elidegenítő. Persze lehet, hogy ez a jövő, de véleményünk szerint azok, akik népzenét vagy világzenét hallgatnak, pont az emberközeli élményért teszik, és adott esetben a kisebb hibákat, pontatlanságokat is elfogadják, sőt, lehet, hogy pont ezt szeretik benne. Ha viszont tévednénk, és a Kapca lemezén nem alkalmaztak ilyen megoldásokat, nyilvánosan megkövetjük a zenekart, és egyúttal megkérjük őket, hogy küldjék el a hangképzés tanáruk telefonszámát.
A vizen, nem viszlek át a vizen, mert nagy zaj mén a vízen. Nem viszlek át a vizen, nem viszlek át a vizen, mert nagy zaj mén a vízen.
át a vizen, nem viszlek át a vizen, mert nagy zaj mén a vízen. Nem viszlek át a vizen, nem viszlek át a vizen, mert nagy zaj mén a vízen.
A Révjáró című dala után műsorunkat a Babra zenekar felvételével zárjuk. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon és a Népzene közelről Spotify csatornáján. Köszönjük figyelmüket! Legközelebb augusztus 8-án jelentkezünk. A segédszerkesztő Gyetkó Réka nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Búzás Attila.
leszem szítam pamalé, jós na mi és tovolé.
Jós na mi és curat lecse, stofel út lecse salaj. Jós na mi és curat lecse, stofel út lecse salaj.
A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.